a Krisztus feltámadását ünnepli természetesen, és az evangéliuma Szent János könyvéből való. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez, meg a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter, meg a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott Péternél, és hamarabb érkezett a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket, és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Az evangéliumok mind beszámolnak Jézus feltámadásáról, és mind ezzel végződnek tulajdonképpen. De érdekes, hogy éppen itt, mikor ezekről a húsvéti eseményekről szólnak, nagyon különbözik a szöveg, a szövegük, amelyet megírnak. Máshol különösen a szinoptikusok egy-egy eseményt Jézus életéből nagyjából közös vonásokkal rajzolnak meg, vagy idéznek föl. Nyilván olvasták is egymásnak a írásait, és tulajdonképpen ugye mondjuk úgy látszik, hogy Márknak az írását Lukács is, Máté is olvasta, kiegészítette, egy kicsit átalakította, azért, hogy a olvasói számára érthetőbbé tegye, vagy jelentőségteljesebbé, és aztán így születtek meg a írásaik. Mindannyian írnak természetesen feltámadásról, de itt jobban eltérnek egymástól az írásaik, mint hogyha olyan dolgokról beszélnének itt, amelyeknek egész pontosan nem is lehet megrajzolni az esemény sorozatát, mert részben nehéz is rekonstruálni, hogy hogy is egymásra halmozódó hírek jutottak el az apostolokig. Magát a feltámadást nem látta senki, annak nem volt tanúja, üresen lelték a sírt, akik odaérkeztek. De mikor érkeztek oda, ki érkezett oda, honnan tudta, amit aztán megtudott, és hogyan következtek aztán az első esemény sorra, hogy a sírt üresen találták, a következő események, hogy Jézus a feltámadott megjelent a tanítványok között, és megszólította őket, és tanította, és útmutatást adott nekik arról, hogy hogyan tovább. Hát itt jobban eltérnek egymástól ezek az elbeszélések, és ez részben ennek a kuszaságnak a következménye is, hogy az események nem olyan lassan követték egymást. Nehéz volt utólag pontosan rekonstruálni, hogy mi is történt, hogyan történt. A hírek összekavarodtak, és aztán ugye nem is törekedett egyik evangélista se, hogy pontosan idézze föl az eseményeket, hanem olyan beszámolókat akartak megírni, amelyek mégis a későbbi olvasó számára a lényegről igazi, megragadható képet adnak. Mondhatjuk ezekről a beszámolókról, különösen máshol is az evangéliumról néhol mondhatjuk azt, hogy nem így történt talán, amit felmutatnak, de ez történt. Itt is egyik beszámoló sem azzal az igénnyel lép föl, hogy pontosan elmondja, hogy hogy is követték egymást a húsvét napjának, meg a későbbi napoknak az eseményei, és pontosan hogy is esett meg egy találkozás, vagy egy felismerés, hanem részben kiválogatnak az emlékek közül valamit, részben azt aztán a maguk módján alakítják kerekdeddé, hogy az egészről a rész is valami képet adjon. Itt ugye megrendítő, hogy a hét első napján vagyunk, ez azért egy adat, az azt jelenti, hogy vasárnap hajnalban, mert a zsidók időszámítása szerint ugye a szombat a hét hetedik napja, szombaton nem szabad semmit se tenni, munkát végezni, még hosszabb gyalogutat megtenni sem, hanem otthon kell imádkozgatni, és azután ugye a Krisztus pénteken halt meg, pénteken el is temették, gyorsan sietve, szombaton senki se kereste föl a sírját, mert az már meghaladta volna a szombati napra megengedett gyaloglást. És akkor vasárnap indulnak el olyanok, akik gyászolják Jézust, hogy elmenjenek a sírhoz, és megnézzék, hogy mi is van ott. És valamiképpen hát a szeretetüknek, a hódolatuknak adjanak ott kifejezést. Jánosnál ez a vasárnapi látogatás, ugye ez nagyon csöndesen kezdődik. Mária Magdolnának az alakját látjuk először, talán még kora reggel, mikor még sötét volt, milyen pontos ez, hogy virradat előtt elindul már Mária Magdolna. A nap este kezdődik, alkonyatkor az új nap, akkor már szabad gyalogolni, csak éppen nem szerencsés, mert sötét van, ki tudja, mi történik az emberrel. Hát mikor már közel a virradat, ez a Mária Magdolna elindul, kimegy a sírhoz. Nem mondja, hogy mit keres ott. Hát talán egyszerűen csak meg akarta siratni Jézus, gyászolni, ott akart lenni a közelében, a holttestének a közelében, amelyet eltemettek, lezártak egy kővel. És akkor most Mária Magdolna szemével látjuk a helyzetet. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erről a kőről János már írt, hogy ezt odahengerítették, nehogy vadak bántsák a holttestet, vagy pedig idegenek behatoljanak és megszégyenítsék a holttestet. Egy nagy követ hengerítettek oda, amit nem volt könnyű elmozdítani. És azt látja, hogy a követ elmozdították a sírtól. Ugye itt nincs szó földrengésről, vagy ilyesmiről. Ez a Mária Magdolna arra gondol, hogy valaki itt járt, de nem akárki, mert ezt nem egy egyszemélyes tolvaj, vagy nem tudom, micsoda, nem tudta volna ezt a követ elmozdítani. Talán a természet erője, talán magától hengeredett el. Lehet, hogy ez a gondolat is fölmerül ebben az asszonyban, de azért mégsem ezzel megy, hanem magát a tényt akarja elmondani az apostoloknak. Elfutott Simon Péterhez, mert itt valami baj van, bajt sejt. Nem arra gondol, hogy Jézus él, hanem arra, hogy valaki elrabolta a holttestét, és holtában meggyalázza a sírját. Elfutott Simon Péterhez, meg a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett. Ez a szeretett tanítvány a negyedik evangéliumban újra meg újra így szerepel, és talán magáról Jánosról van szó, aki az evangéliumot írta. És akkor ugye azt mondja, hogy hírül adta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Itt nincs is még a reménye sem annak, hogy valami isteni terv teljesedik itt be, és annak a tanúi azok, akik most itt aggódva, vagy hát riadtan keresnek eligazodást a tények között. Megmondja, hogy mit látott, és akkor elindul Péter meg a másik tanítvány. Ugye milyen szép ez, hogy sietnek a sírhoz, és futottak mind a ketten. Akkoriban, ugye most szoktuk mondani, hogy szégyen a futás, de hasznos, a felnőtt embernek a futása az csak ugye nagyon szégyenletes dolog volt futni, és nem is ugye játékból, vagy jókedvűvel, vagy sportból nem nagyon futottak az emberek. Hát ezek riadalmukba futnak azért, mert nagyon szeretik Jézust, és nagyon fáj nekik, hogy ilyen rossz hírt hallanak róla. Nem a reménység vezeti őket, hanem a félelem, a fájdalom, hogy a mesterüket még holtában is valami módon gyalázat éri. Háborgatták a sírjában, elvitték a holttestét talán. Bár az asszony nem kandikált be a sírba, csak ezt mondja el, hogy hogy a kő el van hengerítve előle, és itt valami rosszat lehet sejteni, gonosz embereknek a beavatkozását. Erre a hírre indulnak el, a másik tanítvány gyorsabban futott Péternél, és hamarabb ért a sírhoz. Itt a két tanítvány gyakran szerepel a negyedik evangélium egymás mellett is, és valahogy ugye az evangélista érezteti, hogy ez a szeretett tanítvány, ez Jézus különös bizalmát élvezi, de Pétert pedig ugyancsak Jézus a többi tanítvány fölé is emeli, és az elsővé teszi közöttük. Tehát, hogy úgy mondjam, rangban Péter van az első, korban esetleg, rangban mindenképpen, és a szeretett tanítvány pedig Jézus szívéhez van közelebb, de ő nem akarja megelőzni ezt a másikat, hanem tisztelettel vállalja mellette a második helyet. És most is ugye megérkezik, ő közük hamarabb odaér, de nem akar bemenni előbb Péternél, benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, amely a Jézusnak a holtteste be van takarva, de nem ment be. Közben odajött Péter, Simon Péter is, ő is látta a lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. És azt is mondja, ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Aki jól ismeri a negyedik evangéliumot, rögtön emlékezik arra, hogy a negyedik evangéliumban nem sokkal Jézusnak a utolsó jeruzsálemi útja előtt történt az, hogy Jeruzsálem közelében egy kis falucskában meghalt Lázár, aki Jézusnak a barátja volt. És akkor, mikor beteg volt, súlyosra fordult a betegsége, üzentek a nővérei Jézusnak, hogy haldoklik a testvérük, és Jézus nem sietett oda menni, hanem csak 4 nap múlva érkezett meg. És erre szomorúan fogadták, hogy kár, hogy nem jött gyorsabban, mert biztosan meggyógyítottad volna, de hát most már meghalt. El is temettük, 4. napja halott. És akkor Jézus oda elmegy a sírhoz, mondja, hogy hengerítsétek el a követ, akkor mondja Magdolna, hogy már szaga van, 4. napos, mégiscsak hengerítsétek el, és akkor bekiált Jézus, hogy Lázár, kelj föl, és imádkozik érte. És akkor megjelenik Lázár. Ugye ott ez a föltámadott, a begöngyölgetve, ahogy a zsidók a temetéskor nem koporsóba rakták, hanem ilyen vásznakkal körül tekerték a holttestet. És az akadályozta is, a mozgásban nehezen tudott úgy megmozdulni, nem azért, mert az ereje nem tért vissza, hanem mert ezek a fáslik, ezek a mozgását megnehezítették. És akkor ugye indítja el Jézus az életre. De milyen életre indítja el? Hát egy olyan életre, amelyik folytatása az előtte valónak. Ez a Lázár, akit előszólít a halálból Jézus, ez arra támad föl, hogy az életét folytassa ott, ahol abbahagyta, és éljen még egy darabig, és aztán egyszer előbb-utóbb újra meghajol majd, amikor már megöregedett, amikor már kevésbé lesz fájdalmas a vesztesége a családtagoknak, hogy elvesztették, akit szerettek. Most ugye az az érdekes, hogy hogy a sír nem csak üres, hanem ott vannak ezek a halotti leplek, amelyeket hát szinte letekert valaki Jézusról. Valaki elrabol egy sírból egy holttestet azért, hogy azt meggyalázza, akkor nem bánik ilyen gyöngéden azokkal a leplekkel, amelyekkel holttest be volt takarva, vagy körül volt fáslizva. Ugye ez a megdöbbentő, hogy itt nem valami erőszakos, gonosz beavatkozásnak a jeleit tapasztalják, hanem valami áldott rendet találnak a sírban, mint aki az ágyból kelt föl, és rendbe hozta az ágyat, mielőtt elindult volna, hogy a nappalnak a munkáját végezze. Valami ilyesfélét látnak ezek az apostolok, vagy sejtenek meg. És milyen érdekes, az evangélista úgy ráérősen számol be arról, hogy mi történik. Lehet, hogy maga János írja az evangéliumot, vagy az ő elbeszéléséből tudták, hogy is történt ez a kettejüknek ez a látogatása. Mert ugye arról van szó, hogy János nem lép be, csak kívülről bekandikál, és Péternek adja át a helyét, hogy lépjen be, és ő konstatálja, hogy ott mit tapasztal. És akkor látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Hát ezt is megjegyezték, hogy igen, hogy is temették el. És most pedig ámulva látják, hogy itt nem egy gonosz erő működött, hanem valaki más. És akkor nem mondja senki, hogy Jézus föltámadt, még az se, hogy mind a kettejükben ez a gondolat kialakul, csak külön beszél az evangélium a szeretett tanítványról. Hát maga a szeretett tanítvány írja talán az evangéliumot, és akkor azt mondja, ugye magáról harmadik szemében, hogy mikor bement a másik tanítvány is, Péter után, aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt. Ugye nem mondja, hogy Péter mit tett, de azért valószínű, hogy Péter is ugye nem nyugtalan, és nem felháborodott, és nem rablókat gyanít, hanem az Isten kezenyomát látja. Talán nem ekkora erővel, mint ahogy ez a tanítvány, de ő magáról azt mondja, hogy látta az összerakott terítőket, vagy kendőket, és hitt. Miben hitt? Hát abban hitt, hogy itt az Isten avatkozott bele az ő küldetének a sorsába. És akkor nyilván nem csak úgy, hogy a holttestét ellopta, hogy valami kedvező helyen, vagy kevésbé forgalmas helyen biztosítson neki örök nyugodalmat, hanem azért támasztja föl, azért, hogy föltámaszza, azért vezeti ki, azért gondoskodott arról, hogy valaki a követ is elhengerítse. Akár az ő parancsa egyszerűen magától elhengeredett a kő, nem kell angyal hozzá, nem kell emberi erő. És azért vannak ott ezek a vásznak, annak a tanúi, hogy itt valami áldó hatalom gondoskodott Jézusról, és annak a további terveit kell örvendező szívvel keresniük, vagy felfedezniük azoknak, akik Jézust szerették. Nem tudjuk, hogy Péter mit gondol. És akkor ugye csak ennyit mondta, hogy addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Hát onnan is értették volna. Most értik igazán, bár Jézus tette erre célzásokat az evangéliumban, hogy megölik őt, de majd föltámad, de ezeket nem nagyon értették. És most egyszer csak megvilágosodik, hogy ez nem váratlanul érte Jézust, a halála sem, a megaláztatása sem, hanem hát a mennyei atya kezéből fogadta el, és azután így éri ez, hogy ez a mennyei atya pedig nem hagyja, hogy a teste romlást lásson, hanem kivezeti a sírból, és azután hát a valami módon megnyitja előtte a dicsőségnek az útját. Nem tudják, hogy ez mi lesz. Nem is gondolkodnak rajta, de egyszerűen most már örömre fordul a gyászuk. Eddig azt hitték, hogy egy vesztett ügynek a szolgálatába szegődtek valaha, és hogy mindenük elveszett reménységük, és így tovább. És most egyszer csak azt látják, hogy mégis jó helyre kapaszkodtak ők, és az a Krisztus, akit mesterüknek vallottak, az valóban a mennyei atya küldötte, és ez nem engedi, hogy vereséget szenvedjen. Talán nem is olyan diadalt arat, hogy az ellenségeit most gyorsan megalázzák, és őket miniszterség, vagy bőség, vagy evilági hatalom, meg elismerés várja. De valami olyan, ami ennél mind sokkal több, hogy ennek az élő Istennek a terveit szolgálhatják, amely lám a halálon is diadalmaskodik, és a halált is a maga, hogy úgy mondjam, szolgálatába állítja, hogy annál ragyogóbb legyen annak a dicsősége, akit az emberek közé küldött. Mert a halált is megjárta, és abból is kiszabadulva hirdeti nekünk is az örök életnek a reményét. Nem csak ezen a földön akarja szebbé tenni, meg tudja szebbé tenni az életünket, hanem minket is megajándékoz annak a reményével, hogy aki ennek a Krisztusnak a népéhez tartozik, az annak számára a halál is csak kapu, amelyen át egy új élet szépségébe lép be, az Isten közelébe jut el, akinek itt a földön szolgája volt, akinek egykor hát a dicsőségben is társa lesz. Valami ilyesmiről szól ez. Ezek az emberek még nem tudják, lehet, hogy még mindig csak arra gondolnak, hogy hát Jézus is úgy támadhatott föl, de nem, mégis azt látják, nem úgy támad föl, mint Lázár, hogy a földi életét megnyújtsa, vagy még 20-30 évig, akár 50 évig is éljen, és aztán hát ugye a világ előtt megmutassa, hogy az Isten előszólította őt a sírból is, hanem valami új minőség nyílik itt meg a Krisztusnak ezzel a húsvéti dicsőségével és föltámadásával, és ennek a megilletődése, meg az öröme, és nem valami szertelen diadal érzés, hanem ennek a boldogsága tölti el ennek a két embernek a szívét. Következnek majd a Jézus megjelenéseiről szóló beszámolók, amikor megszólítja az apostolokat, amikor majd a genezáreti tónál is csodálatos halfogásra összehívja őket, és megvendégeli őket, és így tovább. De valamiképpen hát ez a fordulópont ennek a húsvét hajnalnak, ez az áldott öröme, ahol még nincs angyali szó, ahol még egyszerűen csak a sír ürességében eszmélnek rá ezek ketten arra, hogy mi történt, és hogy most kezdődik igazán a Krisztus ilyen áldott dicsőségének az útja, és az ő várakozásuknak az igazi beteljesedése. Valahogy így nézünk mi is 2000 év múlva is a föltámadt Jézusra, ilyen örömmel, ámulattal, és annak a tudatában, hogy előttünk sem világos, mi is az, ami megnyílt előttünk húsvétkor, és aminek a reménye a földi életünket valami kimondhatatlan gazdagsággal, derűvel, biztonsággal tölti be.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.